A Filippi levélből fogom felolvasni az igehirdetésnek az alapigéjét, annak a folytatása, ami már elhangzott az előbb. Áron olvasta a 3. fejezet első 11 versét, én olvasom a 12-től a 14-ig. Ezt mondja itt Pál apostol. Nem mint, ha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve, futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának, Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Az elmúlt napokban elég sokat foglalkoztam a Filippi levéllel, nagyon sokat olvastam, valamiért különösen fontossá vált most, és valahogy találkozott bennem ennek a mostani időszaknak, ezeknek a heteknek a nagyon sokféle láza sporttal, olimpiával kapcsolatban, és ez az ige újra és újra visszatért, és fontossá vált, és ezen az Isten tisztelten így vagyok most előttetek ezzel kapcsolatban, hogy Isten ezt elém hozta, és azt mondta, hogy erről beszélnünk kell, és erre oda kell figyelnünk. Áron is említette egy kicsit, a nyár végén vagyunk, a tanév felé, az új időszak felé fordulunk, és nem csak azért érdekes ez, akiknél gyerekek vannak, hogy na, iskolába meg óvodába kell küldeni a gyerekeket, hanem a gyülekezeti életünkben is ilyenkor nagyon sok minden beindul, nagyon sok szolgálat ilyenkor újraindul, és egy másfajta fordulatszámot vesz fel ilyenkor a gyülekezet élete. Szóval egy kicsit így vagyunk, hogy valamilyen indulás, valamilyen kezdet előtt vagyunk. Ugye az év kezdetén januárban is, meg ilyenkor a tanév kezdetén ilyen kétszeres kezdet van a gyülekezeti életben. Nem tudom, hogy ki mennyire követte egyébként az eseményeket, akár az olimpiát, akár a nyár elején lévő foci ebét, de bizony az utóbbi hónapokban nagyon sok szó esett a sportról. Nagyon sokféle híradásban lehetett ezt hallani, mentem a buszon, mindenki erről beszélt, vagy a metrón. Nagyon az embereknek a gondolkodásának a középpontjában volt az, hogy éppen mi hogyan történik. És azt kell, hogy mondjam, hogy engem jobban érdekelt nem maga a sport közvetítés, hanem az, amikor olyan történeteket hallhattam, amikor bele lehetett látni egy sportoló élettörténetébe. Hogy lesz egy emberből, aki egy átlagos ember, vagy akár valamilyen képességekkel rendelkezik, de egy normál emberből, hogy lesz élsportoló? Hogy lesz valakiből, akit esetleg még az elején el is tanácsoltak, hogy nem nagyon vagy alkalmas különösebb dolgokra, hogy lesz belőle olyan valaki, aki hihetetlen teljesítményekre képes? És azt látom, ahogy a sportolók életét az ember egy picit jobban tanulmányozza, vagy belelát, hogy bizony nem csak a fizikai adottságok számítanak, hanem nagyon sokszor kitartó munka, jellem, elszántság, önmegtagadás kell ahhoz, hogy valaki elérjen egy ilyen kiemelkedő sport eredményt. A sportolónak a jelleme az egyik legnagyobb fegyvere, vagy az egyik legnagyobb eszköze, amivel harcolja az ő harcát. Hadd mondjak egy példát, a közelmúltban olvastam egy cikket Anthony Irvine-ról, egy úszóról, aki nagyon megindító módon nyerte most az élete második aranyát, ugyanabban a számban, amiben 16 évvel ezelőtt. 2000-ben a Sydney olimpián megnyert egy számot úszóként, és aztán abba hagyta az úszást, és egészen lecsúszott. Az élete nagyon rosszul alakult, és volt talán még hajléktalan is, az utcán élt, öngyilkossági kísérlete volt, és teljesen szétcsúszott, és aztán valahogy újra összeszedte magát, és 16 évvel az előző teljesítménye után újra belevágott, abszolút túlkorosként elindult abban a számban, ahol egykor aranyat nyert, és újra megnyerte az aranyérmet. És nagyon-nagyon szép ez az út, hogy egy teljes mélységből hogy jött fel. Nem tudom, hogy miből merítette az erőt, de egy igazi példa az, ahogy ezt újra meg tudta tenni. Izgalmas hősök, izgalmas példák, de jóval többről szeretnék majd beszélni, mint emberi teljesítményről, vagy emberi példákról. Mert hétköznapi emberként lehet, hogy ez a világ, ez érdekes számunkra, mikor mondjuk olimpiai időszak van, de egyébként távoli. Mert éljük az életünket, arcoljuk a harcainkat, és azt mondjuk, hát igen, vannak ezek a sportolók, kicsit őrülteknek is tartjuk talán őket, és az az ő világuk, érdekes emberek, de a mi mindennapi életünket mindez nem befolyásolja. A mai ígében pedig bizony egy sportból vett kép, egy futásból vett kép van előttünk, amin keresztül keressük Isten üzenetét, és valamilyen módon ebben a képben minket magunkat is el kell helyezni. Szeretnék beszélni először egy kicsit a kontextusról, hogy miért ír Pál arról, amiről kikkel vitatkozik, és mi ennek az egész konkrét helyzetnek a kontextusa. Aztán utána egy kicsit nagyobb távlatból erről a képről, amiről beszél, aztán pedig egy kicsit ráfókuszálva konkrétan arra, amit mond ebben az igében a futással kapcsolatban. Mi volt az a kontextus, amiben Pál itt van? Pál apostol a leveleiben nagyon sokszor konkrét gyülekezeti helyzetekre reagál, és itt is azt látjuk, hogy van valószínűleg itt Filippiben, vagy a környéken, a gyülekezetben, vagy a gyülekezetnek a szomszédságában egy olyan csoportosulás, akik nagyon erőteljesen a törvény általi megigazulást tanítják. Azt tanítják, hogy nagyon fontos Isten előtt a származás, tehát hogyha valaki mondjuk esetleg zsidó származásról választott nép tagja, az egyfajta előnyt jelent. Sőt, tudjuk, hogy a kora keresztjének korában volt egy olyan irányzat is, akik azt mondták, hogy jó, kereszténynek kell lenni, de ha keresztény lettél pogányként, akkor nem ártana körülmetélkedni, és valamilyen módon megtartani a törvényeket is, a zsidó törvényeket, és még Jézus is a megváltó fontos, de valahogy mindezeket be kell tartani. És ez az a törvényeskedő irány, akikkel Pál itt konkrétan vitatkozik. Talán emlékszünk, hogy a korintusi levélben is mindig ott tudtuk, vagy oda tudtuk képzelni gondolatba, hogy kiknek szól, kikkel szemben határozza meg magát, vagy az evangéliumnak az igazságát. Nagyon fontos erről beszélni, hiszen a keresztény létnek, az egész keresztény működésnek a kulcsa, hogy megértem az Isten kegyelmét. Évekig voltam én is, jó magam is keresztjén, úgy, hogy rá kell döbbenem egy ponton, hogy nem értettem a kegyelemnek a lényegét. Olyan egyszerű ez az egész, és mégis nagyon nehéz megérteni. Mert az az irányzat, és azok, akikkel vitatkozik Pál, azok azt mondják valahol, hogy alapvetően, ha rendben van ez a származási érdem, tehát van valami öröklött, vagy valami szerzett érdem, hogy betartjuk a törvényt, akkor már tökéletesek vagyunk, rendben vagyunk Istennel. És ehelyett Pál valami egész másról beszél. Pál azt mondja, hogy úton vagyunk, és Krisztus megváltott minket, miénk a mennyei jutalom és az üdvösség, de nem vagyunk tökéletesek, és nem tudjuk a teljesítményünk révén megvenni, vagy valahogy kiérdemelni az Istennek a kegyelmét. Ez tehát nagy vonalakban a kontextus. És megtehetné Pál apostol, hogy elkezd teológiai nyelven beszélni, meg érvelni, de ehhez képest ő azt teszi, amit nagyon sokszor, hogy hasonlatokat használ, és képeket használ. Mi az a nagyobb kép, nagyobb perspektíva, amiben megpróbálja megértetni Pál, hogy mi a különbség a különböző megközelítésében annak, hogy ki mit gondol a kegyelemről? Erről szeretnénk most beszélni. Pál ugyebár a futásnak a képét használja, és lassan-lassan helyezkedjünk bele ebbe a gondolatvilágba, meg ebbe a működésbe. Ráadásul nem is akármilyen futásét, hanem hosszú táv futásét. Egy olyan képi világot használ, amiből úgy tűnik, hogy ő az életet, Krisztus követését, a szolgálatot egy hosszú táv futáshoz hasonlítja, nem ilyen rövid sprintekhez, és ebben a hosszú táv futásban nagyon szükség van a kitartásra és a küzdelemre. Ha szeretnénk ebben a képbe elhelyezni, hogy mit gondoltak azok az emberek, akik ebben a törvény általi megigazulásban hittek, akkor ők úgy futottak volna, vagy úgy futnának, hogy azt gondolják, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy ők kicsodák, mik ezek a már említett öröklött vagy szerzett érdemek, és hogy a futás közben teljesíteniük kell, és a teljesítményükért, az elért érdemeikért majd a végén megkapják a jutalmat. Nagyon kell küzdeni, megfelelő módon be kell tartani a futás közben a szabályokat, hogy hogyan kell futni, és ha mindezt betöltik úgy, ahogyan arra szükség van, akkor elnyerik majd a jutalmat. Hogyha kitartóan küzdök, akkor ez megvan. És érdekes, hogy mindeközben, miközben ez a teljesítmény és a törvény betartása ennyire fontossá válik, eközben van egyfajta tökéletességérzés, hogy mi azért jó helyen vagyunk, és jók vagyunk, és rendben vagyunk az Istennel. Ennek a másik véglete egyébként, amit nem szerepel az igében, de nagyon gyakori, szerintem abban a korban is előfordul, de ma is, és gyakran tapasztalom, hogy ennek a szöges ellentét, amikor azt gondolja egy keresztény ember, hogy igazából, ha Isten megváltott engem, és szeret engem, és elhívott engem, akkor mindegy, hogy milyen pályát futok be, mindegy, hogy betartom-e az Isten szavát, vagy hogy próbálok-e úgy élni, ahogy ő akarja, mindegy, hogy küzdök-e vagy sem, mert minden út a mennybe vezet. Minden úton ő hozzá fogok eljutni. És egyfajta tétlenség, egyfajta céltalanság, és hát ez egyfajta ilyen cél nélküli tévejgés tulajdonképpen. De hát mindegy, hiszen a kegyelem elég, a kegyelem mindig megtart, a kegyelem majd mindig valahogy visszavisz. Ez az a két szélsőség, amihez képes Pál valahol középen nagyjából elhelyezi azt, amit ő vall, és amit megértett a kegyelemből. Hogy a jó hozzáállás, hogy tudom, hogy merre van a cél, hogy merre van a menny, és azért megyek abba az irányba, mert megragadott a Krisztus, irányba állított, és azért megyek arra, mert tudom, hogy ott vár rám a jutalom, ami nem az érdemeim miatt van, de tudom, hogy addig küzdenem kell. Talán ezt a legnehezebb megérteni. Mert azt mondhatnád, hogy jó, ha már az elém a jutalom, akkor miért kell érte küzdeni? Jó, hogyha nem lehetek tökéletes, akkor miért kell mégis megpróbálni, és miért kell ezért tenni? És mi van, hogyha nem sikerül? Nagyon sok kérdés vett fel. De próbáljuk meg így nagy perspektívába így látni ezeket az irányokat, és így rálátni, igen, Pál ezt vallja, és ezt értette meg, és ismerte meg Krisztus követésében. Tudom, hogy nem vagyok még tökéletes, és tudom, hogy van előttem út, de mivel megragadott Krisztus, ezért én is igyekszem megragadni a célt, és kitartóan futni és küzdeni. Közelítsünk rá egy kicsit erre a képre. És azt gondoltam, az jött elém, hogy olyan szívesen beszélgetnénk talán így bibliai alakokkal, vagy kérdeznénk meg, hogy mit, hogy gondol. És hogyha Pál apostol tényleg egy ilyen igazi futó lenne, biztos csinálnának ma is szívesen vele riportot. Szóval gondoljuk el, hogy Pál tényleg ott van egy futópályán, és fut, és beáll a cél felé, miközben ezt a képet használja, és lehetőségünk van tőle kérdezni. Ha elolvassuk ezt az igét, akkor biztos, hogy az első kérdés, amit megkérdeznénk Páltól, az az, hogy ő miért is fut. Pál apostol, mondd csak, miért futsz? Tőlem is megkérdezik sokan egyébként, amikor megtudják, hogy futok, hogy igazából miért is futsz? Miért van erre szükséged? Valaki azt mondta egyszer, hát az fut, akit kergetnek. De miért futsz? Mi motivál abban, hogy futsz? Nagyon jó kérdés ez egyébként, és vannak, akik találnak is a futásukhoz különböző indokokat, okokat. Valaki valakinek az emlékére fut például. Valakiért fut, van egy beteg hozzátartozó vagy barát, és nagyon elterjedt, hogy összefognak a barátai, és akkor érte futnak valamennyi távot, kifejezve ezzel, hogy gondolnak rá, hogy hordozzák őt. Vagy olvastam, hogy egy lelkipásztor a reformáció 500 éves évfordulója alkalmából 500 kilométert fut az országban, persze részletekben, és ezzel is felhívja a figyelmet, hogy na hát itt van a reformáció 500. évfordulója. De azzal is találkoztam már, hogy valaki ilyen lelki gondozói hozzáállással megkérdezi tőlem, hogy mi a baj, miért futsz, mi hiányzik az életedből, mit kompenzálsz ezzel, mi az, ami probléma. Volt, aki hozzám jött oda, mert a lánya nagyon elkezdett futni, és nagyon kétségbeesve kérdezte tőlem, hogy mi lehet a baj vele, hogy 35 évesen neki állt futni, és hogy vajon mi lehet vele a baj. Pál apostolt megkérdeznénk, hogy Pál apostol, te miért futsz ebben a képben, akkor ő nagyon egyszerűen azt válaszolná, hogy kaptam egy kezdeti lökést, és volt valami vagy valaki, aki irányba állított. Megragadott a Krisztus, és én ezért igyekszem, hogy megragadjam a célt. Valami elindított, és valami hatott rám. Ilyen érdekes, hogy Pál addig is valamilyen irányba ment, és mondhatnánk azt, hogy mielőtt ismerte Krisztust, ő addig is futott, szaladt, rohant mindenféle irányokba. De ha abba az irányba rohant tovább, ahogy addig, akkor nagyon sok embernek a vesztét okozta volna, és saját maga is a halálba és a pusztulásba rohant volna. Mert olyan ember volt, akinek lett volna mire büszkének lennie, zsidó származású emberként a keresztény egyház üldözője volt. És nagyon buzgolkodott ezért a dologért. Isten ellensége volt, és az történt, hogy Krisztus ebben a nagy rohanásban az ő tév útján szó szerint elé állt, ő szó szerint leesett a lóról, és Krisztus egy más irányba állította, és valahogy meggyőzte őt, hogy mostantól értem fuss. Mostantól valami más irányba fussd ezt a pályát. Megtérés, irányváltás, 180 fokos fordulat, ez történt ott Pállal. Megragadott a Krisztus, mondaná Pál erre a kérdésünkre, ha kérdeznénk tőle, hogy miért futsz. Tudjátok, mit jelent ez a szó, hogy megragad? Amikor én olvastam ezt az igét, valamiért az jött belém, hogy valakinek megragadja a grabancát, valaki ez egy hátulról így megfogja, vagy néha nem tudom, macskát, vagy különböző állatokat szoktak itt a lapockájuknak megragadni, fölemelni és arré tenni. Hát nem ezt jelenti ez a szó. A görög szó azt jelenti, hogy valakit magába fogad, és nem enged el, magához ölel. Úgy ragadta meg a Krisztus, képzeljük el, hogy valaki rohan, és így futtában így elkapja, nem engedi, hogy rossz irányba jusson, vagy a szakadékba, és megfordítja, és elindítja. Nem arról van szó, hogy valaki így megfogta hátulról a grabancát, hanem hogy megragadta, megölelte, nem engedte el, és ebben a megragadottságban, ebben a pillanatban benne van az, ami a kegyelem megértésének a lényege, hogy Krisztus számára fontos vagyok, nem engedte, nem engedi, hogy rossz irányba menjek, magához ölel, és elindít. Ez az átélés, ez az élmény, és ez a tapasztalat semmihez sem hasonlítható. És azt gondolom, hogy teljesen érthető, hogy ez önmagában elég ok, amiért Pál fut, és arra fut, amerre. Nem tehetjük meg, és nem tudjuk megtenni valószínűleg azt, hogy így ne próbáljuk magunkat belehelyezni ebbe, és felidézni azt, hogy igen, bennünket is megragadott talán egyszer a Krisztus. És idézz nyugodtan fel azt, hogy történt ez a te életedben. Nagyon sokféleképpen lehet. Lehet, hogy úgy történt, mint a Pálnál, hogy nagyon buzgó voltál, nagyon mentél egy irányba, és aztán ő megragadott valamilyen módon, és egész más irányba fordított, és nagyon látványosan, nagyon világosan történt ez. Lehet, hogy keresztény családban nőttél fel, vagy úgy nőttél fel, hogy mindig is ezek az értékek voltak, és egyszer csak ki tudtad mondani, hogy igen, de igazából van az életemben mégis egy ilyen irányba állítás, és ki tudtad mondani, engem is megragadott a Krisztus. És hogyha ez így van, akkor ezért legyél nagyon hálás. És igen, van, amikor úgy futjuk az életpályánkat, és úgy követjük őt, hogy ez nem annyira eleven, ez a megragadottság élmény. És valamiért homályba vész, valamiért a nehézségek miatt nem emlékszünk rá. És van, amikor nem érezzük elevennek, de tudjuk, vagy hisszük, hogy ott van. És azt kell, hogy mondjam, hogy hinni fontosabb, mint érezni. Legyünk ezért hálásak. És tegyük fel a kérdést, hogy vajon ez hajt-e bennünket. Emlékeztessük magunkat erre. Igen, megragadott a Krisztus, és ezért szeretnénk őt követni, és ez lesz a hajtó erő, az a kezdeti lökés, ami irányba tart. Jó erre emlékeztetni magunkat és egymást. És hogyha még úgy ülsz itt, hogy nem élted át, hogy a Krisztus megragadott téged, akkor szeretném hirdetni a számodra, hogy ez az ő terve veled is, és a te életeddel is. Hogy szeretne magához ölelni, megragadni, és egy olyan irányba állítani az életedet, amiben őt keresed, őt követed. És azt is szeretném elmondani, hogy ha nem ebbe az irányba mész, akkor az életed egy olyan irányba megy, aminek rossz lesz a vége. És nem ijeszgetni szeretnélek, de ez az evangéliumnak a tanítása, hogy egyedül benne van örök élet és üdvösség. És ha nem a Krisztus általi megragadottságban élsz, ha nem engedett, hogy ő megfordítsa az életedet, a gondolkodásodat, hogy ő határozzon meg, akkor veszélyben vagy, mert rossz irányba mész. De lehetőséged van elfogadni azt, hogy ő meg akar ragadni téged, és el akar téged érni. Ez tehát az első kérdés arra, miért is fut ez a Pál, és miért futhatunk mi is. A második kérdés az is gyakori, és az igéből ugyanígy felmerül, és nagyon sokszor megkérdezik futókat, mindenféle sportolókat, kicsit közelebb hajol riporter, és megkérdezi a futót és sportolót, mondd csak, mi a titkod? Na jó, ezért futsz, de mi a titok? Mi a titok, mi a varázsszer? Mi az edzés, milyen táplálkozás, milyen taktika, stb. Is. Na Pált megkérdezzük ebben a képben, Pál, mi a titkod? Akkor elmondja a taktikáját. Nagyon egyszerű lesz. Azt mondja, egyet teszek. Ami előttem van, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak neki feszülve, futok egyenest a cél felé. Még egyszer, mert rosszul mondtam. Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak neki feszülve, futok egyenest a cél felé. Nagyon egyszerű taktika. Aki megpróbál így futni alapból, az is rájön, hogy előre kell nézni. Nem érdemes hátrafelé nézni, de jóval több van ebben. Nézzük ezt a két dolgot. mi is Pál apostolnak a titka ebben a képben? Mit tanít ő arról, hogy mit jelent a kegyelemben élni és Krisztust követve élni az életünket? A receptnek az első része nagyon egyszerű, ami mögöttem van, az elfelejtem. Az elfelejt szó nem csak azt jelenti, hogy nem emlékezem rá, hanem azt is jelenti, valamit semmibe vesz, valami elveszíti már a súlyát a számomra. Mindaz, akinek fontos a történelem vagy a múlttal való foglalkozás, az itt felsóhajt, hogy hú, azért ez egy kicsit kemény. Komolyan el kell felejteni, mi mögöttünk van. És aki ismeri a Szentírás, és tudja, hogy mennyire fontos az emlékezés, a visszatekintés, a hálaadás, hogy Isten hogy segítette meg az övéit, hogy ószövetségi ünnepeket úgy rendeli Isten, hogy minden évben, amikor van az ünnepi időszak, el kell mondani a fiaknak, hogy hogyan vezette ki Isten a népet Egyiptomból, például a Páska alkalmával. És az emlékezés az kulcsfontosságú. Akkor hogy mondhatja itt Pál, hogy az igazi Krisztus követés ennek az egyik része az, hogy elfelejtem, hogy mögöttem van. Ne csodálkozzunk ilyen dolgokon, hogyha nagyon beleakadunk ebbe, akkor csomó olyan dolgot találunk a Bibliában, ami látszólag ellentétes egymással. Pedig két különböző dologról van szó. Maradjunk ebben a képen. Ez a kép se fedi le az életnek a teljességét. Csak rámutat arra, hogy hogyan kell küzdenünk és futnunk. Nyilván megvan az ideje az emlékezésnek is. Megvan az ideje arra, hogy felemlegessük, hogy Isten hogy segített meg bennünket. De miről is van itt szó? Ha egy futó arra néz, vagy gondol, ami mögötte van, akkor nem tud megfelelően koncentrálni a célra és teljesíteni. Nem tudom jobban elmondani, de amikor futok, mondjuk egy versenyem, és elmegyek egy pont mellett, mondjuk egy szurkolók mellett, látok embereket, felismerek egy ismerőst, vagy valami szép tájat, vagy akármi, és megyek tovább, és csak azon gondolkozom, hogy fú, ki lehetett az, vagy honnan ismerem, vagy azon gondolkozom, hogy de szép volt ez a nem tudom mi, amit láttam, már nem előre figyelek, és elkezdek lassulni például, megfigyeltem. Ha nem előre koncentrálsz és figyelsz futás közben, akkor az ront a teljesítményeden, és potenciálisan ott van a veszély, hogyha nem figyelsz annyira, akkor elessen esetleg, megsérülsz, neki mész másnak, stb. Nem gondolná az ember, hogy nem tudom, 50-60 km/h száguldásról van itt szó, de egy futó sebességnél is nagyon fontos a koncentrált figyelem. Ha az ember hátrafelé néz, és hátrafelé tekint, akkor elveszíti a céltudatosságát. Miről van itt szó? Ha azzal foglalkozunk, ami mögöttünk van, és most folyamatosan beszélek nyilván magáról a futásról, meg arról, amit Pál itt el akar mondani, a Krisztus követéséről, ugye arról a lelki útról, ami előttünk van. Ha azzal foglalkozunk, ami mögöttünk van, akkor elveszítjük a célt, és rossz helyen lesz az erőforrásunk, és ezt kell ebben a képben megérteni. Az az ember, az a futó, aki azzal foglalkozik, ami mögötte van, az igazából az erőforrását és az identitását a múltból veszi. Mi lehet ez a két tévút, ez a két rossz dolog, amivel kapcsán a múltba tekinthetünk? Az egyik, hogyha a sebeinket, a hiányainkat emlegetjük állandóan, és azzal foglalkozunk, hogy nekünk mi nem volt a múltban. Mi maradt ki, mi hiányzik, mi az, amit nem kaptunk meg, nem volt gyerekszobánk, nem szerettek eléggé, ez nem volt, az nem volt, így vágtak át, úgy csaltak meg, így csaptak be, ekkor nem volt velem az Isten, és így tovább. És gondolhatnád, hogy hát miért jó ez az embernek? Hát azért, mert ezeken keresztül igazolni tudja magát. Ezért vagyok most ilyen. Ezért nem teszek meg most mindent. Másrészt, hogyha elég jól sajnálja magát, mások is fogják sajnálni, és ez onnantól tökéletes erőforrássá válik az életében. És így nagyon jól el lehet éldegélni, csak egy valamit nem lehet. Hűségesen futni azt a pályát, amire Isten hívott. A másik iránya a múltból való táplálkozásnak az az, amikor a büszkeségeinkre és az érdemeinkre tekintünk, és abból merítünk, hogy én ki voltam, mit értem el, milyen visszajelzéseket kaptam engem ott, hogy szerettek, én ezt meg ezt értem el, és ezeket az érdemeket. Azt mondja néhány írás magyarázó, hogy itt Pál konkrétan arra gondol az ő származási érdemeire, hogy ő honnan származik, hogy ő milyen iskolába járt, hogy ő ki volt. És mind a kettőre azt kell mondani, hogy ezeket el kell felejteni. Mert az Isten akarata, hogy az erőforrásunk előről jöjjön, ugye pont a ti hátatok mögé mutatok, de ha így állnék, hogy előről jöjjön, azaz a mennyei elhívásból. Aki fut, annak az erőforrása a mennyei elhívásból jön. megragadott a Krisztus és irányba állított, de tulajdonképpen húz a menny felé ezen az úton, értitek? Az erőforrás abból fakad, ami ott vár. A mennyei elhívásnak a jutalmáért futok, és azért, mert tudom, hogy engem Isten arra hív, mint hogyha ott lenne a végén, és hívna, hogy gyere, gyere, várlak, itt vagyok. Ami mögöttem van, azt elfelejtem. Nagyon nehéz dolog ez. És nem arról van szó, hogy nem kell tanulni a múlt hibáiból. Nem arról van szó, hogy értitek, hogy teljes amnézia. Hanem, hogy honnan merítem az erőt és az identitást. Nyugodtan tedd fel magadnak a kérdést. Mi az, amit el kell engedned a mögötted levő időszakból ahhoz, hogy be tudj állni, és teljes erővel a cél felé tudj futni. Mert hogy a másik része a titoknak ez, ami előttem van, annak neki feszülve. Hát ez a titoknak a második oldala egy tipikus futótechnikai kifejezés. Neki feszülve azt jelenti szó szerint, hogy neki dőlve. Ha valaki látott már futót, és jó futótechnikával futott, akkor nem mutatom be, mert állva nem lehet, mert eldőlök. Tehát nem így van a törzse, hanem egy picit megdől. Amikor elkezd futni, akkor nem csak úgy fut, hogy így egyenesen tartja magát és elkezd futni, hanem egy kicsit így megdől. És ez a neki feszülés, ezt jelenti azt, hogy ő innentől elindul. Elszántan fut. Az történik ilyenkor ugyanis, hogy az embernek a tartóizmai, a belső tartóizmai megfeszülnek, elkezdenek dolgozni, ezeket nem lehet látni, csak ha vannak, akkor jól tartják a testet. Elkezdenek dolgozni, jön ez a futótartás, és erre elindulnak a lábizmok, és erre a felsőtest is felveszi a megfelelő tartást, és az is elkezdi a megfelelő hangsúlyokat megtalálni, és így indul el a futás. Ebbe a nekifeszüléssel, ezzel a futótartással, tudjátok, mit nem lehet csinálni? Alibizni. Úgy csinálni, mintha futnék. Ezzel a futótartással csak előre lehet menni, és tényleg benne lenni ebben a fajta lendületben. És ez nagyon kemény munka. Ez nem azt jelenti, hogy az ember nem fárad el, de ez a nekifeszülés az alapja annak, hogy tényleg komolyan veszem ezt a futást. Azt mondja Pál ezzel, hogy a titkom az, hogy futni akarok. Hogy komolyan veszem a pályát, ami előttem van. Hogy komolyan veszem az időt, a lehetőségeket, amik előttem vannak. Erre hív Isten. Beállít egy irányba, és nekifeszülve futok egyenesen a cél felé. Ez az, amire hív, és ez az, amire bennünket is megkínál tulajdonképpen az apostol. Mert ha ahogy ismerjük Pált, már személyesen nem ismerjük a leveleiből, mi a misszionárius volt, és Istenért égett a szíve, ha ez egy igazi riport lenne, akkor ezen a ponton visszakérdezne, hogy nem akarsz te is futni? Nem akarsz jönni ebbe az irányba? Nem akarsz te is beállni és megtalálni azt, hogy Isten mire hív? És ebben az igében, ahogy ma este is itt van ez előttünk, egy valamit megint csak nem tehetünk, hogy így kitérünk és nem viszonyulunk hozzá. Valahogy végig kell gondolnunk, És engednünk kell, hogy bennünket is szembesítsen azzal, hogy hol tartunk most. Követjük-e Krisztust, az ő szolgáltában égünk-e, és tényleg egy mennyei cél felé tartunk-e. Hol tartunk most a mi utunkban, a mi saját futásunkban. Végül erről szeretnék beszélni, és ilyen kapcsolódási pontot szeretnék felvillantani, három kérdéskört, amihez kapcsolódhatunk, és amit elvihetünk. Az első az, hogy személyesen, a te életedben is van egy pálya, amit be kell futnod, van egy életpálya, amit Isten neked szánt, és ennek minden eleme része a futásnak, és minden eleme hozzá tartozik a te pályádhoz. Nem arról van szó, hogy éled valahogy az életedet, a munkádat, a kapcsolataidba küzdesz, és amúgy szolgálsz a gyülekezetbe Krisztusért, és ez a szolgálat, ez az Istennel való kapcsolat, ez a pálya, amin így be kell futnod, és a végén majd ott vár Krisztus. És a többi egyebet, ami az élet része, az majd így lekopik folyamatosan, és egyre kevésbé lesz fontos, hanem az egész életed, amit élsz, az egész életedet élheted úgy, hogy ez az egész, ez a pálya, amit be kell futnom, és ebben ott van velem Krisztus. Azt akarja, hogy megragadott emberként éljek a hivatásomban, a kapcsolataimban, azokban a dolgokban is, amiben látszólag nem tudom őt szolgálni, vagy ami nem szolgálja az ő dicsőségét. Mind ebben veled akar lenni. Az az élet, amit neked adott, hogyha ő megragadott téged, akkor ő abban akarja, hogy vele fuss. mennyire látod mindebben az ő munkáját, mennyire tudod nem lehasítani az életedről a szolgálatot és az ő követését, mennyire éled meg, hogy az egész, az a pálya, amit be kell futni, ez hozzávezet. Azt kell, hogy mondjam, hogy ha így tudjuk az életünket az ő kezébe tenni, akkor egy olyan erőforrás kaphatunk, amit addig talán nem is ismertünk. És azt mondhatjuk, biztos a siker, a célba érkezés, mert mennyei elhívás részesei vagyunk. Vajon hogyan hatna a munkánkra, akár az életünk különböző részeire, ha azt is megpróbálnánk Isten dicsőségére élni, és behívni abba Isten jelenlétét, és azt mondani, Uram, ezt is szeretném úgy végezni, mondjuk, ahogy téged szolgállak. Vagy fordítva, lehet, hogy az életedet jól el tudod helyezni így Isten kezébe, csak épp nem szolgálsz. És Isten szolgálatra hív. És azt mondja, itt van ez az új évkezdet, itt van a gyülekezet, vagy ahova ő hív. Gyere, szolgálj! És éld meg a szolgálatban, és hogy engem követsz, és hogy odaszánod magadat ebbe. A második ilyen pont, ahol megszólíthat bennünket ez a kép, persze sok más ponton is, csak amit most szeretnék kiemelni, ez a bűn elleni harc. Nagyon fontos ebből az igében, ugye, hogy Pálnak is a vita partnereinek az egyik ilyen alapállása, ez ugye a tökéletesség kérdése, a megigazulás kérdése, amiben ott van a bűnnek a kérdése. Hogy lehet igaznak lenni Isten előtt, és mit kezdjünk a bűnnel? Hogyan lesz az ember tiszta a bűntől, és hogyan küzd ellene? És ha maradunk ebben a futás képben, akkor bizony, akármennyire elszántan, és akármennyire megragadottan, és akármennyire nekifeszülve is futunk a cél felé, benne van a pakliban, hogy az a pálya, amit befutunk, az életpályánk, az nem egy gyönyörű, sima, rekordtán pálya, száraz, és abszolút látszik a vége, és nincsen egy akadály sem, hanem bizony akadályok vannak, és olyan dolgok jönnek szembe, amire nem is számítunk. Elesünk, elfáradunk, lehet, hogy meg is állunk néha. És ezzel a képpel tudnám élni, hogy bizony, ahogyan éljük a keresztény életünket, és követjük Krisztust, küzdünk a bűnnel, és újra megtapasztaljuk, hogy alul maradunk. És teljesen természetes, sajnos ez a valóság, hogy elbuksz. Hogy egyszerűen csak a földön találod magad. Lehet, hogy pont akkor, amikor a legnagyobb lendülettel futottál, és úgy érezted, hogy minden lehetséges Istennel. Mi történik ilyenkor? Hogy tudunk felállni? Mi adja ilyenkor az erőt? Azt kell, hogy mondjam, hogy a kegyelem lényege és valóság az, hogy Krisztus nem csak a célnál vár, hanem igazából velünk fut. Igazából ott van velünk. Igazából megtapasztalhatjuk, hogy felemel, és megélhetjük a kegyelmet út közben is. Ráadásul nem úgy történik ez, hogy elképzeljük, hogy ott fut velünk Krisztus, és akkor elesünk, és ő fut tovább, és mondja, hogy na gyere, gyere, állj fel, hanem lehajol, és felemel bennünket, és azt mondja, hogy na akkor menjünk tovább, és menj tovább, és feszülj neki újra. Ez a kegyelem újra és újra felsegít, és elindít. Akkor is, amikor mi már nem adnánk magunknak akár új esélyt, és azt mondanánk, Uram, inkább mondj le rólam, vagy keres valami jobb futót, vagy nem tudom, mert látod, mert megint ugyanitt vagyok. És ő megmagyarázhatatlan módon, mert a kegyelem megmagyarázhatatlan és értetetlen módon felsegít, és újra irányba állít. És azt nem is tudjuk, hogy hányszor véd meg, hányszor őriz meg bukástól és eséstől, majd valószínűleg az utolsó napon visszatekintve így rádöbbenünk, hogy hányszor vezetett úgy, hogy ne kelljen esnem. A harmadik kapcsolódási pont pedig, hogy nem csak az egyéni életünket, a saját életutunkat és pályánkat tekinthetjük így, Pál apostolhoz hasonlóan, hogy Krisztust követjük, és ez olyan, mint egy futás, hanem a gyülekezeti életünket is. Említettem már, hogy a gyülekezeti életben ilyenkor a tanévkezdés kapcsán beindulnak szolgálatok, elindulnak újra a házi csoportok, elindulnak a tanítványság iskolájának a kurzusai, beindul sok minden olyan lehetőség, amin keresztül a missziót élhetjük, beindul a kávézó szolgálat, beindulnak a hittanórák az Isten, a lakótelepen, és sorolhatnám, hogy mi minden még ilyenkor nagyobb intenzitással beindul. A gyülekezet tagjaként lehet, hogy jársz ezekbe a csoportokba, de lehet, hogy részt is veszel és szolgálsz. Hogy tekinthetünk az előttünk álló időszakra? Úgy, ahogy itt az apostol beszél. Ami mögöttünk van, azt elfelejtve. És nem azt jelenti, hogy felejtsük el, ami eddig volt a gyülekezetben, hanem nem abból táplálkozunk, hogy Isten már hogy megsegített és megáldott minket, mi mindent adott nekünk. Mert a forrás, az erőforrás az elő van. Az elhívásban, amire hív bennünket Isten. És akár egy szolgálócsoport tagjaként, vagy egyénileg, ha szolgálsz, akkor beállhatsz ebbe az irányba, és erősíthetjük egymást. Azért szolgálunk, és azért végezzük azt, amit teszünk, mert Isten minket erre hív. És elkötelezzük, és megerősítjük magunkat, és egymást ebben. És együtt, közösségként is azt mondhatjuk, igen, Uram, szeretnénk ebben az új kezdetben, ami most fokozatosan indul be, keresni téged, és futni a cél felé, és arra figyelni, és abból meríteni az erőt, ami előttünk van, amire te hívsz bennünket. Pál apostol később az egyik Timóteus levélben már úgy ír az ő futásáról, hogy futását elvégezte, a nemes harcot megharcolta, a hitet megtartotta. Ez a kép valószínűleg végigkísérte őt az élete során is. Én most azzal szeretném zárni az ige hirdetést, egy saját momentummal, tapasztalattal, hogy amikor valaki egy versenyen rendesen rajtszámmal fut, és beér a célba, akkor mondják a nevét. És ez valami nagyon felemelő érzés. Egymás után érnek be a futók, mondják az idejét, és mondják a nevét. És nagyon felemelő érzés beírni a célba, és hallod, hogy mondják a nevedet. És tudhatod, hogy itt vagy, és beértél. És bizony, amikor megérkezünk majd a futásunk végén a mennybe, akkor is nem csak, hogy mondani fogják a nevünket, hanem név szerint ismerni fognak minket, és várnak ránk. Különböző szinten ott lehet bennünk ez a reménység, hogy abba a mennyei valóságban futunk, és megyünk, és afelé tartunk, ahol Krisztus vár ránk, és olyan módon lesz majd velünk az ő jelenlétében, ahogyan itt, azt a földön csak álmodni tudtuk. Ez adjon nekünk erőt, és Isten végezze el bennünk, hogy ezeket a kérdéseket feltegyük magunknak, hogy megújuljunk abban, hogy ő megragadott minket, és elinduljunk a pályánkon, és kezdjük el a futásunkat az ő kegyelméből. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük, Krisztus, hogy megragadtál, és ha még nem éltük volna ezt, akkor hisszük, hogy megragadsz, és nem mondasz le rólunk, hogy jó irányba állítasz, hogy nem mondasz le rólunk, nem felejtesz el minket. Köszönjük a kegyelmet, a megváltást. Köszönjük, Atyánk, hogy elküldted a te fiadat, hogy elnevesszünk, hogy ne rossz irányba, hiába való dolgokért fussunk, hogy az életünk végén ne azt kelljen mondani, hogy mindez hiába volt, sőt, a rosszba vitt, és másoknak is a romlására, hanem hogy úgy tekinthessünk majd vissza az életünkre, amit veled éltünk és jártunk, hogy kegyelemből megtartottunk, és végül elértük a célt. Urunk, azért kérünk, és azért kiáltunk most, hogy segíts meg bennünket, és áld meg, hogy befuthassuk az előttünk levő pályát. Urunk, te vezess bennünket napról napra, és segíts az egész életünket úgy látni, mint amiben te ott vagy, és amiben megélhetjük a kegyelmet, az evangéliumot, mint amiben szolgálhatunk téged akkor is, ha az nem éppen egy gyülekezeti szolgálat, hogy élhetünk a te dicsőségedre. Imádkozunk, Urunk, különösen azokért köztünk, akik megfáradtak. Imádkozunk azokért, akik irányt váltottak, és lehet, hogy megragadtad őket, de elfordultak tőled. Imádkozunk azokért, Urunk, akik a bűnnel küzdenek, és újra azt tapasztalják, hogy elesnek. Imádkozunk azokért, akik megfáradtak, és nem látják maguk előtt a célt, a bizonyosságot. Erősíts meg bennünket egyénileg is, és közösségként is, gyülekezetként is. Hozzuk eléd most, Urunk, különösen a környezetünkben, a családjainkban is, és itt a gyülekezet közösségében is azokat, akik a gyásznak a fájdalmát hordozzák, akik veszteségeket éltek át, akiknek vigasztalásra van szükségük, akik egyedül vannak, akik betegek vagy betegeket ápolnak, akiknek olyan terheik vannak, hogy különösen szükségük lenne, hogy megtapasztalják, hogy velük vagy. Kérünk, Urunk, hogy vigasztald, áld és erősítsd és oltalmazd őket. Imádkozunk a családosokért, imádkozunk azokért is, Urunk, akik még ezelőtt állnak. Imádkozunk azokért, akik diákok, és tényleg az iskola kezdésre készülnek. Légy velük is, vezesd őket is, ugyanígy. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik valamilyen új dolgot kezdenek el, és szeretnék látni és tapasztalni a te kegyelmedet és cselekvésedet. Légy, Urunk, a mi országunkkal, Magyarországgal, a mi városunkkal, Budapesttel, és ezzel az egész világgal, hogy minél többen megismerhessék az evangéliumot. Ragad meg őket, Krisztus, és kérünk, hogy használj ebben bennünket. És imádkozunk azokért a testvéreinkért és a világ különböző részein, akiket azért üldöznek, mert megvallják, hogy te vagy az életüknek az ura is, futják azt a pályát, amire te hívtad őket. Könyörülj rajtuk, őrizd meg és tartsd meg őket. Hallgass meg bennünket, Urunk, Jézus nevében, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.